A 2017. október 1-i prédikáció.
Kedves testvéreim, most fönnállva halljuk azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található mindez Máté evangéliumában. Máté evangéliumában, már is mondom a vég, a 22. fejezetben, a 21. fejezetben, a 23-tól egészen a 32-ig terjedő versekig. Remélem szeret engem az Úr, mert most hibáztam. Most hát olvasom. Ezután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és ezt kérdezték tőle. Milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való volt János keresztsége, mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félhetünk a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak. Nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt neki. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Erről pedig mit gondoltok? Egy embernek volt két fia. Az elsőhöz fordulva ezt mondta, fiam, menj el, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva, annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt, megyek, uram, de nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát? Azt felelté, az első. Jézus erre ezt mondta neki, bizony mondom nektek, hogy a vámszedők és a parázna nők előttetek mennek be az Isten országába. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittettek neki. A vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva, még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ez a jelenet, ez a találkozás a nép véneivel és a főpapokkal egy nagyon mozgalmas történet, egy nagyon mozgalmas jelenet után történt. Jézus ugyanis megtisztította a templomot, és kizavarta onnan a kereskedőket. És ezek után a templomba bementek a sánták, a bénák és a gyerekek, akik eddig nem mehettek be, akiket eddig nem engedtek be. És ezek a gyerekek elkezdték kiáltani, hogy Hózsánna a Dávid királynak, Hózsánna a Dávid fiának. Jézus bemegy a templomba ismét. Jézus uralja a templomot, és tanít. Jézus bemegy a templomba, és nem csak megtisztít, hanem egybegyűjt. Beenged olyan embereket, bemennek olyan emberek, akik nem mehettek, mert hogy a sánták és a bénák, a betegek, azok tisztátalanok, mert nyilván attól betegek, meg attól sánták, mert valamilyen bűnt követtek el. A gyerekek azok pedig nem méltók arra, hogy a templomba legyenek. Jézus uralja a templomot, azért, hogy egybegyűjtsön. Az ott lévő főpapok és nép vénei pedig felháborodnak. Milyen alapon teszi ezt? Ez a mi templomunk. Itt a mi törvényeink érvényesülnek, amelyek természetesen azonosak az Isten törvényeivel. Ez az ember most ezt megszegi. Milyen alapon teszi? Megdöbbentő pillanat ez, azt látjuk, hogy a templom nem a békesség háza pillanatnyilag, hanem egy nagyon kemény konfliktusnak, konfrontációnak, egy összecsapásnak a helye. Ahol ott vannak a főpapok, a nép vénei, aztán később majd megérkezik egy másik csoport is, a szaduceusok csoportja is. Megérkeznek a törvénytudók is. Mind egybe sereglenek, és folyik a küzdelem, hogy kié a templom. És Jézus elég hosszan enged ennek a kihívásnak. Enged ennek a konfrontációnak, aztán majd később elhagyja a templomot. Hogy véghez vigye az áldozatát. Mind jönnek, és mind küzdenek. Kié a hatalom? Kié a templom? Ez a kérdés. Kié a hatalom? A gazdasági, a politikai hatalom? De még fontosabb, hogy kié a templom? Kié a vallási hatalom? Kié a spirituális hatalom? Ki uralkodik a lelkek fölött? Gazdaságilag, politikailag, vallásilag. Hogyan gyakoroljuk, ki gyakorolja a hatalmat a nép fölött. Ezért hát a kérdés, hogy milyen hatalommal teszed ezt, és kitől vetted a hatalmat. Milyennek a hatalomnak a természete, lényege, célja, gyümölcse? Mit akarsz ezzel elérni, Jézus? Adj számot, igazold magad. Mondd el, hogy ki vagy. Milyen alapon, miért teszed? Honnan van? Ki adja ezt neked? Honnan a legitimációd? Nekünk Istentől van. Nekünk a néptől van. Nekünk a császártól van. Neked kitől van? A kérdés persze formális, mert Máté evangéliumában több helyen találkozunk azzal, hogy ők ezt már réges-régen eldöntötték, megvan az ítéletük, Jézus hatalma az ördögtől van, az ördögök fejedelmétől van. Élesen elválik itt, hogy milyen hatalom, és hogy honnan van. Kié van vajon a gonosztól, és kié az Istentől. És milyen célra van, és mit akarok vele kezdeni, mire használom. Azt látjuk, hogy Jézus hatalma arról szól, hogy gyógyít, hogy megbékéltet. Hogy Jézus hatalma arra való, hogy védelmez. Hogy Jézus hatalma arról szól, hogy egybegyűjt. Hogy Jézus hatalmában az is benne van, hogy elhatárolódik azoktól, akik másokat bántanak. És aztán van olyan hatalom, ami vele szembeszáll, ami sokkal inkább szétszór, ami sokkal inkább elidegenít, ami megaláz, ami erőszakos, amelyik törvénykező. Folyik hát a küzdelem. Milyen hatalom? Mi a viszonyod a hatalomhoz? Ez izgatja a templomba jövőket. Ha tovább olvassuk a mai részt, akkor majd megjelennek a szaduceusok, és ők már az adópénzről kérdeznek. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem? Mit gondolsz Jézus erről a hatalmi kérdésről? Jézus nem válaszol, visszakérdez. Aztán jönnek a szaduceusok a képtelen történetükkel, mert ők nem hisznek a feltámadásban, és meg akarják fogni Jézust, és egy olyan történetet mesélnek, ami képtelenség, és azt akarják, hogy ez legyen a csapda. Van egy asszony, akinek a férje sorra meghalna. 7 férje volt így, és akkor a mennyországban ki lesz igazából a férje. Szőrszál hasogató kérdése. Nem a mennyek országának igazi természetére kérdez rá. Győzni akarnak. Le akarják győzni Jézust. A népvénei, a főpapok, a farizeusok, a szaduceusok, mind a kérdéseikkel, a nem őszinte kérdéseikkel győzni akarnak, uralkodni akarnak felette. És ez a mostani történetünkben lévő kérdés is tulajdonképpen csapda. Ezért Jézus nem válaszol. Ezért Jézus inkább visszakérdez. Nagyon okos. Azt gondolom, hogy a bölcsességhez hozzá tartozik, hogy felismerjük a helyzetet. Hogy mikor van itt az ideje, az egyenes és őszinte válasznak. Hogy aki velem szemben áll, az egyenesen és őszintén kérdezze. Vagy nem lehet benne megbízni. És még nem jött el az ideje az egyenes válasznak. Mert fontos az idő, fontos az időzítés. Nem válaszol Jézus, hanem visszakérdez. Azért teszi ezt, mert Máté azt mondja, hogy a nép vénei, de itt ebben az összefüggésben ez a kifejezés rendkívül ironikus. Hiszen a nép vénei úgy tűnik, hogy nem igazán a népet képviseli. Inkább manipulálni akarnak. Minden tettük a hatalom elvesztésének a félelme diktálja. Minden tettüket. Illetve az összes vágyuk a hatalom megtartására irányul. Nehogy elveszítsük és meg tudjuk tartani. Így néznek a népre is. Igazából nem lehet tudni, hogy igazán mit hisznek és mit gondolnak. Egy a fontos, hogy megmaradjon a hatalom. Újból és újból visszaköszönnek ezek a mondatok Máté evangéliumában, hogy például el akarják fogni Jézust, de félnek a sokaságtól, mert prófétának tartották Jézust. A nép vénei félnek a néptől. Csellel akarják elfogni a főpapok, összegyűlnek, tanácskoznak a nép véneivel együtt, és arra jutnak, hogy ne az ünnepen fogjuk előtt, nehogy zavargás legyen a nép között. Mert akkor oda a hatalmunk, akkor félni kell. És aztán olvassuk Jézus passiójában a megdöbbentő mondatot, hogy rávették a főpapok és a nép vénei a sokaságot, hogy Barnabást kérjék ki, és Jézust feszítsék meg. A nép vénei rávették arra a népet, hogy öljék meg az Isten szentjét. Azt a Jézust, aki értük jött. Azt a Jézust, aki összegyűjteni jött. Azt öljék meg, és a rablót pedig engedjék ki. Jézus ezért itt, mert ők állnak vele szemben, azt mondja, hogy feltétele van a válasznak. Neki is van egy kérdése. A kérdés pedig az előfutárra, keresztelő Jánosra vonatkozik. Hogy János keresztsége, amihez oly sokan kimentek, vámszedők és paráznák, a bűnbánat keresztsége, amiben Jézus is részesült. Szóval, hogy ez a János keresztsége, ez a mennyből van, vagy az emberektől? A válasz meghatározza őket. Ha mennyből, ha azt mondják, hogy mennyből, akkor jogos a kérdés, ők miért nem mentek ki részesülni a János keresztségéből? És miért ítélik el Jézust? Azért, amit a templomban tett. Ha pedig emberektől van, akkor már megint attól félnek, hogy ellenük fog fordulni a nép. És akkor mi lesz? Vesztettek. Rövid, kétszavas válasz. Nem tudjuk. Jobb azt mondani, hogy nem tudjuk. Mint állást foglalni. Beleállni valamelyikbe, és vállalni a következményeket és a felelősséget. Jézus erre azt mondja, hogy én sem mondom meg. Nem mondom meg, hogy milyen hatalommal teszem. Nem vagytok méltóak a párbeszédre, a kérdésetek miatt, a hozzáállásotok miatt. De figyeljetek, mondok én még nektek valamit. Mondok még egy példázatot. Itt van két fiú. Ismeritek ezt a két fiú történetet? A Biblia tele van ilyenekkel. Káin és Ábel, Ézsau és Jákob, Mózes és Áron. Ez egy ismert toposz. Szóval itt van az egyik fiú, aki azt mondja az apjának, aki arra kér, hogy menj ki a szőlőbe, hogy nem akar. És aztán mégis kimegy. Aztán ott van a másik, aki azt mondja, hogy kimegyek, és aztán nem megy ki. Mit gondoljunk erről? Ha csak a példázat képi anyagát nézzük, mert aztán Jézus hozzáfűzi a magyarázatot, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az első fiú, olyan fiú, aki mer konfrontálódni a tekintéllyel. Aki mer konfrontálódni az apával. Nem akarok kimenni. Nehéz gyerek. De az is lehet, hogy van tartása. Nem pusztán az engedelmesség határozza meg az életét. Elhatárolja magát az apától. Nem. És aztán átgondolja. És aztán úgy dönt, szabad akaratból, hogy kimegy. Nem reklámozza, megteszi. És itt a másik fiú, hát aki úgy tűnik, hogy jáva. Nem mer ellent mondani. Tudja, hogy nem akar kimenni, de nem mer konfrontálódni. Nem meri vállalni a véleményét, magát. Nem azt, hogy persze, kimegyek, és aztán elsunyogja. Nem megy ki. Talán az első az életmódjával, hiszen utána jön a hasonlat, hogy tulajdonképpen az első fiú, azok a vámszedők és a parázna nők, akik az életmódjukkal ellent mondanak mindannak, amit egy jó és vallásos ember gondol. Nem méltók az Isten országára. Az életükkel mégis igent mondanak erre. Mennek Jánoshoz, mennek Jézushoz. Míg a többiek, a másik, az életmódjával, a látszattal igent mond. Itt vagyok, persze, megyek, csinálom. És aztán az egész életükkel pedig nem. Úgy tűnik, legalábbis ennek a példázatnak az összefüggésében, hogy bizony itt a tett számít. Az, ami megtörténik, amit megtesz az első fiú. Nem hallgattatok Jánosra, mondja Jézus. Nem mentetek hozzá. És tulajdonképpen az egész magatartásotokkal meghatároztátok azt, hogy kik vagytok. Eljött az igazság útján, de nem mentetek el. A vámszedők és a parázna nők igen, ők megelőztettiteket. Jézus egy olyan hatalomformát mutat be, ami el kell, hogy gondolkodtadjon minket a hatalom természetéről és forrásáról és a gyümölcséről. Hogy mit jelent a hatalom más világi hatalmakkal szemben? Mit jelent Jézus hatalma, ami az összegyűjtés, és mit jelent egy másik hatalom, amelyik szétszilál? Hogyan lehet ezt a hatalmat megélni a keresztényeknek? A jézusi hatalmat, ami összegyűjt. Ezt a másfajtát. És ehhez szeretnék megérkezni a mai világunkba, Magyarországra. Szeretném idehozni azt, amivel nagyon tele volt az utóbbi időben a különféle médiumok és sajtó, az Őcsényi falunak a történetét. És azt szeretném kérni, hogy senki ne fusson a templomba, hogy na most akkor itt is erről kell hallgatni, mert hogy próbáltam sokat küzdeni azon, hogy keresztény emberként, keresztényként hogyan tudunk megszólaltatni egy józan hangot, hogy tudunk a jézusi hatalommal jelen lenni ebben a nagyon puskaporos levegőjű országban, amiben annyi ellentét van. Próbáljuk meg egy picit végig gondolni így, ez az előtörténet alapján ezt a történet, legyen ez most a példa. Mi történt? Őcsény egy Tolna megyei falu, egy kis magyar falu. Van benne egy fogadós, aki néhány napra üdültetni akart néhány menekültet. Ebben a projektben részt vett egy menekülteket támogató szervezet. Ennek híre ment, és óriási ellenállást váltott ki a falu lakóiból. Azt gondolom, az is fontos, hogy hogy próbálunk valamit meglátni és elmondani. Hogy nem érzelmekkel tesszük tele, hanem megpróbáljuk érzékelni, hogy mi az, ami történik. Így látni. Aztán jönnek a képek, és jönnek a híradások. Emberek, a falu lakói, akik láthatóan nagyon dühösek. Látjuk, hogy a félelem szól belőlük. Látjuk az elcsukló hangú polgármestert, aki 11 éve vezeti a falut, mindenki megelégedésére, de most lemond. Lehet-e ezt úgy nézni, hogy nem hozzunk ítéletet? Mert az ítélet az nagyon hamar kész. Kinek természetesen a vérmérséklete szerint, meggyőződése vagy előítélete szerint kész az ítélet? El lehet ítélni a menekülteket támogató szervezetet, hogy miért erőlteti ezt. El lehet ítélni a fogadóst, hogy miért provokálja az embereket. El lehet ítélni az öcsényi embereket, hogy miért beszélnek ilyen dühösen, ilyen agresszíven, és hogy ez mennyire riasztó. El lehet ítélni a kormányt, a miniszterelnököt, hiszen ők tartják napirenden a témát. De mi lenne, ha nem ítélnek? Mi lenne, ha nem gyűlölködnénk? Legalább mi keresztények nem, ha már a Jézus hatalmát akarjuk megélni ebben a világban. Hiszen a képek és a híradások nem a valóság. Soha nem a maga összetettségében találkozunk ezzel a valósággal. Nem voltunk, nem jártunk öcsényben. Jó esetben csak egy részéről képesek nekünk hírt adni, a valóságnak egy részéről. Rossz esetben pedig szándékosan manipulálnak minket a képek vagy a híradások. Mit tegyünk? Fordítsuk el a fejünket, és mondjuk azt, hogy úgyse látunk tisztán, erről inkább ne is beszéljünk. Vagy álljunk valamelyik oldalra, és harcosan küzdjünk, vitatkozzunk egymással dühösen. Mi az, amit mindenképpen kimondhatunk a hírt hallva és a képeket látva? Azt gondolom azt, hogy valami nincs rendben. Azt mindenképpen látjuk. De mi lenne, ha az indulat és a düh helyett, miközben ezt nézzük, közel engednénk magunkat ahhoz a fájdalmat és a szomorúságot. Ahogy Jézus is ezt megtette, amikor ránézett Jeruzsálemre és szánta. A fájdalmat és a szomorúságot. Azért, mert a fájdalomban és a szomorúságban benne van az empátia. Akkor tudunk azonosulni a különböző szereplőkkel. Ha dühösek vagyunk, akkor elhatároljuk magunkat. Mert empatikussá tesz megérteni a sokféle igazságot, ami ebben a történetben van. A menekültekét, akik távoli országból menekültek, háborúból menekültek, vagy éppen nyomorból menekültek, és akarnak békét, és akarnak jobb létet. És talán pihenni egy pár napot egy kis magyar faluban. És látni az öcsényiek igazságát, akik félnek, mert azt látták a tévében, a hírekben, valóságos és nem valóságos hírekben, hogy ezektől az emberektől félni kell, mert szörnyű dolgokat láttak. És a fogadós igazságát, aki jót akar, aki segíteni akar valamilyen meggyőződésből. És szintén a segítő szervezetet, aki segíteni akar. És látni a kormány igazságát, aki felelősséget hordoz az egész országért, a biztonságáért. Ha valóban tiszták a szándékok, ha valóban itt egymás felé feszülnek igazságok, félelmek, érzések, akkor azt gondolom, hogy keresztényként más nem tehetünk, mint mindent megteszünk azért, hogy ezek az igazságok szóhoz juthassanak. Hogy ezek között az igazságok között közvetíteni tudjunk egymás között. Mert ezt teszi Jézus, amikor összegyűjt minket a templomban. Ez a mi hatalmunk. Ha azonban manipulatív és rossz szándék áll bármely oldalon, azt pedig le kell leplezni. Pontosan úgy, ahogy Jézus tette. A farizeusokkal és a nép véneivel, akik egyáltalán nem a népet képviselték. Hogyan kell ezt tenni? Hát úgy gondolom, úgy, ahogy Jézus, kérdezni kell. Vajon a felelősök, bárhol is állnak a felelősök, minden felelősnek a megnyilvánulásai, a megértést, a párbeszédet segítik, az összegyűjtést, az összetartozást, vagy a gyűlölködést és a széthúzást. Legyen ez a mérték. Legyen ez a kérdés. És nagyon fontos, hogy megszólaljon a keresztények józan hangja a mai Magyarországon, hogy megtaláljuk a kapcsolópontot a mai igével, abban a korban és amikorunkban. Amen.